hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Libanon térdre kényszerült, ezt maga az ország kormányfője Fuad Szinnyóra jelentette ki, majd a világ segítségét kérte a Hezbollah síta szervezet lefegyverzéséhez. Elismerte, hogy a szélsőséges milícia Libanonban immár állam az államban, amely Damaszkusz, illetve Teherán politikai forgatókönyve alapján cselekszik.
Közben hajnalban izraeli katonák és a Hezbollah fegyveresei két helyen is összecsaptak az izraeli-libanoni határon. Két izraeli katona megsebesült. A Hezbollah száfolta, hogy az izraeli légierő olyan épületet bombázott az éjjel Dél-Beirutban, amelyben a radikális síta szervezet vezetői voltak. Azt állítják, a bombák egy épülő mecsetre hullottak. A Hezbollah ugyanakkor válaszul az izraeli agresszióra 15 rakétával támadta Tibériást és Karmia várost, valamint Safedben az izraeli katonai parancsnokságot. A Hezbollah szerint rakétáik pontos célba értek. Közben a Közel-Kelet másik frontján, a gázai övezetben izraeli katonák egy 16 és egy 21 éves palesztin fiatalt öltek meg az egyik menekültábornál vívott összecsapásokban. A tábor közelében további 9 palesztin megsebesült. Az izraeli hadsereg mától elrendelte Cisjordánia szigorú zárlatát. Az intézkedést, amely vasárnapig marad érvényben, az váltotta ki, hogy megszaporodtak a merényletek miatti riasztások.
Ütközet alakult ki a Hezbollah és az izraeli katonák között este Libanonban a határ közelében. A szárazföldi erők állítólag azért lépték át a határt, hogy megsemmisítsék a fegyveres szervezet létesítményeit, és eközben keveredtek harcba. A gyalogság támogatására harci helikoptereket is bevetettek. Közben a Hezbollah vezetője bejelentette, kész a hosszabb ideig tartó háborúra is. Beirutban a háborús hangulat egyre csak fokozódik, a külföldiek mellett egyre több libanoni hagyja el hazáját. Beirutban tartózkodó kollégánk Domonkos László tudósít.
A libanoni főváros a szíriai határtól mindössze 65 kilométerre fekszik. Az út mégis jó 3 órát vesz igénybe. Útközben mindenütt jól láthatók a bombázások nyomai. A szétlőtt út, a teljes egészében szétbombázott televíziós átjátszóállomás és a rengeteg romhamazzá változott ház. Beirutban a katonai jelenlét mindenütt igen feltűnő. A városban mindenütt egyre növekszik a háborús pszichózis. Beirutban semmi jele annak, hogy a háborús hangulat, a feszültség akár valamelyest is csökkenne.
Elindult Görögországból az első uniós segélyszállítmány a háború sújtotta országba. Egy teherszállító repülőgép gyógyszert, egészségügyi felszereléseket és takarókat visz Ciprusra, ahonnan a szállítmányt libanoni hajón viszik tovább.
A segélyt Libanon kérte az Európai Uniótól, amely első lépésben 10 millió dollárt szánt erre a célra. A szállítmányokat az ENSZ megbízottjainak és nem kormányzati szervezetek képviselőinek adják át szétosztásra. Franciaország is gyógyszert, vizet, tejport és generátorokat küldött Libanonnak. Egy nagy repülőgép már elindult rakományával és orvosokkal, a második gép ma este szállt fel. Azt nem tudni, hogy a francia segély az uniós felajánlás része-e. Közben Szaúd-Arábia uralkodója 50 millió dollárt, Kuvajt és az Egyesült Arab Emírségek egyenként 20 milliót ajánlottak fel Libanonnak. Az ENSZ is megkezdte segélyprogramját. Egy mentőcsoportja sátrakat és takarókat visz a kibombázott és a hegyekbe menekült embereknek. Becslések szerint összesen 25 ezer külföldit menekítettek ki szervezetten Libanonból az izraeli támadások kezdete óta. A legnagyobb számban svédeket, dánokat, amerikaiakat és németeket. A fő átszállási csomópontként szolgáló Ciprus érintésével máig 12 ezeren hagyták el Libanont. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia ma kezdte meg állampolgárainak kimenekítését. Közben a ciprusi szállás lehetőségek már kimerültek. Jó lehet, a szigetországban évente 2,5 millió turista számára állnak rendelkezésre szállodai kapacitások, így is mindenhol telt ház van. Izrael szívesen venné, ha Németország, illetve az Európai Unió segítene elrabolt katonáinak kiszabadításában, és nem ellenzi, hogy úgynevezett humanitárius folyosókat nyissanak a menekülők számára Libanonban, illetve Libanon és Ciprus között.
Az Izrael és Libanon közötti konfliktus azonnali beszüntetésére szólított fel Kofi Annan ENSZ főtitkár. Annan a biztonsági tanács ülésén New Yorkban elítélte, hogy Libanon ellen Izrael túlzott erőszakot alkalmaz, míg a Hezbollahot azzal vádolta, hogy egy egész nemzetet tart úszul és visszaveti a közel-keleti béke folyamatokat. Kofi Annan javaslatot tett egy nemzetközi értekezlet összehívására Libanonról. Izrael ENSZ nagykövete azonban rögtön közölte, hogy nem lesz tűzszünet. Kifogásolta, hogy a főtitkár meg sem említette a terroristákat vagy Szíriát és Iránt, amely a Hezbollah mögött áll. Hangsúlyozta, előbb a terrort kell megszüntetni, majd csak azután lehet az erőszak beszüntetéséről beszélni. Kivonult a parlamentből és bojkottot hirdetett Julia Timoshenko tömbi az oroszbarát kormánykoalíció elleni tiltakozásul. A volt miniszterelnök pártelnök a törvényhozó testület feloszlatására és új választások kiírására szólította fel Viktor Juschenko köztársasági elnököt. Timoshenko kijelentette, addig folytatják a bojkottot, amíg követeléseik nem teljesülnek. Felhívására számos képviselő távozott az ülésteremből, ülőhelyüket pedig egy-egy ukrán zászlóval takarták le. És most hazai hírekkel folytatjuk. Nem szanálni, hanem konszolidálni kell a magyar honvédséget, állítja a Fidesz. Az ellenzéki párt arra hivatkozik, hogy 7000 katona elküldése van napirenden. Az MSZP szerint a Fidesz sajtóhírekre alapozva beszél a jövő hétfői átszervezésekről.
A magyar honvédséget nem a honvédelmi miniszter, hanem egy felszámoló biztos irányítja, jelentette ki Lázár János, a Honvédelmi Bizottság fideszes elnöke. A politikus hangsúlyozta, az átszervezési kísérlet súlyosabb, mint ami a megelőző 4 év alatt történt.
Talán az elmúlt 16 éveben soha nem volt ilyen rossz hangulat a honvédségben, akkor talán nem túlzok, és az a fajta légkör, amely a honvédséget kellene, hogy jellemezze, a bajtársiasság vagy a szolidaritás a legkisebb mértékben sincs jelen. Mindenki arra törekszik, hogy megőrizze az állását, megvédje a saját pozícióit, mindenki fél attól, hogy milyen átalakításra kerül sor.
Jövő héten a Honvédelmi Bizottság értesül elsőként a kormányzati lépésekről, reagálta a fideszes politikus szavaira Vadai Ágnes, a testület szocialista tagja.
Miniszter úr tájékoztatást fog arról adni, hogy egyébként a csapatok 100%-os feltöltése mellett milyen a háttérintézményeket, a különböző vezetői szinteket érintő változtatás készül a hadseregbe.
Vadai Ágnes hozzátette, azt szeretnék, hogy a katonák számára jobb legyen a megélhetés és kisebb legyen a bürokrácia.
A Nemzeti Agrár-Energetikai Szövetség szerint az országgyűlésnek bioüzemanyag előállítást támogató törvénycsomagot kellene elfogadnia. Magda Sándor elnök szerint az egyre drágább olajjal szemben a magyar előállítású alternatív üzemanyag lehet a versenyképes áru.
Magda Sándor bejelentette, hogy az MSZP Agrár- és Vidékfejlesztési Munkacsoportja kezdeményezni fogja olyan törvények megalkotását, amelyek nem csak a bioüzemanyagok gyártását, de a bioüzemanyagok alapanyagainak termelését is támogatnák. Az MSZP-s képviselő, aki a nemrég megalakult Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség elnöke is úgy véli, a magyar mezőgazdasági termelés 40%-a az energiahordozók előállítását szolgálhatná már 2007-től. A tervek szerint a bioenergia alapanyagot termelő gazdálkodók a szokásos földalapú normatívánál 20-30%-kal magasabb Európai Uniós támogatást kaphatnának, úgy, hogy az állam garantálná a speciális termékek felvásárlását.
Vagyis, hogyha egy termelő akár fűz, akár nyár vagy akácost az energia célra beállít, akkor ő a megtérülés idejéig is ezt 20 évbe határozzák meg durván, 20 évig garantáltan kapja meg ezt a területalapú támogatást.
A hazai bioüzemanyag előállító ipar képviselői szerint 1 millió hektáron lehetne termelni a bioetanol alapanyagául szolgáló gabonát, valamint további 500 ezer hektáron biomassa alapanyagot. Azaz olyan fás, szárú növényeket, amelyek magas hatásfokkal égethetőek el erőművekben.
Továbbra sem ért egyet az oktatási reform módosításával a HÖOK. Egyeztetésük nem vezetett eredményre a miniszterelnökkel sem az EFOT fesztiválon Zamárdiban. A találkozón sokan hangos fügyszóval fejezték ki nem tetszésüket.
A HÖOK és a miniszterelnök egyeztetése nem vezetett eredményre. A hallgatók azt kérték, a tandíj bevezetéséről szóló törvénytervezetet vonják vissza. Ezzel szemben a miniszterelnök ennek megszavazását szorgalmazza. A fórumon Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy a felsőoktatás átfogó reformját tovább kell vinni. Hozzátette, ennek alapvetően a minőség elvét kell szolgálni.
Ennek folyamatában az intézmények, az intézményi szerkezetet, az államilag finanszírozott létszámot, a képzés szakmai belső struktúráját és az ezeket szolgáló új finanszírozási eszközöket egyaránt kell alkalmazni, és ebben úgy általában egyetértés van a kormány és a HÖOK között.
Az EFOT résztvevői szinte valamennyien elutasítják a tandíj bevezetését.
Olyasmit is hallottam, hogy a költségtérítés és az államilag finanszírozott között lesz átjárás. Hát ebben van némi reláció, de abban, hogy az állami finanszírozású oktatásra is fizetni kell utólag, ez felejtsék el.
Amennyiben a kormány elfogadja az oktatás reformjáról szóló törvénymódosítást, a hallgatók ősszel demonstrációt szerveznek.
Megvan a Ferihegyi Taxi Tender győztese. Augusztus 15-től már a nyertes Zóna Service Konzorcium szállítja az utasokat, egyes esetekben az eddigi tarifa feléért.
Chris Woodruff, a Budapest Airport igazgatósági tagja többszöri kérdésre sem cáfolta, hogy a nyertes pályázó annak a Veres István vállalkozónak az érdekeltségébe tartozik, aki jelenleg is üzemelteti a reptéri taxikat. Azt mondta, a konzorcium teljesen új cégekből áll, és inkább az ünneplésre kell koncentrálni, hiszen 16 év után végre rend lesz a Ferihegyi taxidroszton. A Budapest Airport egyébként úgy írta ki a pályázatot, hogy a szolgáltatást vállalóknak 60 kritériumnak kell megfelelniük. Elvárják a rögzített, előre meghatározott tarifákat, az angol nyelvtudást, és hogy 3 évesnél nem idősebb autókat üzemeltessenek. A legjobb ajánlat szerint a reptér környéki zónába 2900 forintért, a legtávolabbi budai címekre pedig 3600 forintért lehet majd eljutni. Ez utóbbi esetben csaknem 50%-os az árcsökkenés. Demszky Gábor úgy fogalmazott, a szolgáltatás átlátható lesz, és szolgálja annak a több mint 8 millió utasnak az érdekeit, akik idén Ferihegyen átérkeznek Magyarországra.
Kommunikálni tudnak a sofőrökkel, és biztosak lehetnek abban, hogy ebben a rendszerben őket senki nem csapja be.
What happens if we discover?
Hogy mi történik, ha kiderül, hogy az utas többet fizet, mint a rögzített tarifa? Egyszerű. A szerződést felbontjuk.
Addig is egy éven belül a most használt autókat 200 újjal cserélik le. Az utasok az érkező csarnokban diszpécsereknél rendelhetik meg taxiukat. A járműveket nyomkövetővel szerelik fel. Az autók színe fekete lesz, és multimédiás berendezésekkel látják el őket. Lesz dohányzó autó is, és igény esetén hitelkártyával is fizethet majd az utas.
Életmentő elektronikus fütyoszlopot fejlesztett ki egy kaposvári mérnök. A készülék a vasúti átjárókban akkor is figyelmezteti a vonat érkezésére a közlekedőket, ha rossz vagy egyáltalán nincs fénysorompó.
Ezek a megdöbbentő felvételek egy vasúti átjárónál történt balesetnél készültek néhány hónapja. Akkor és ott egy ember vesztette életét. A sok tragikus baleset miatt most egy új találmány van születőben. A mozdonyba épített szerkezet a vevőkészülékkel felszerelt buszokba, autókba egy jelet továbbít, mutatja a kaposvári mérnök. A berendezés pedig a vasúti kereszteződésben már 900 méterről érzékeli és jelzi is a vonat érkezését.
Amikor beérnek egymáshoz ilyen távol, akkor ez a hang megszólal.
Az életmentő készüléket elektronikus fütyoszlopnak nevezték el.
A vasútnál van egy ilyen jelzőoszlop, amikor megközelíti az átjárót a szerelvény, akkor a masinisztának fütyülni kell, vagy dudálni. Hát tulajdonképpen elektronikus úton ez is ezt csinálja. Innét eredt a neve.
Ha ez a találmány elterjedne és be lehetne vezetni, akkor jelentős mértékben növekedhetne a forgalombiztonság.
A készüléket tovább kell fejleszteni, de a tervek szerint 2 év múlva akár már élesben is életet menthet.
Alig több mint egy hónap alatt harmadszor rendelte hőségriasztást a tisztiorvosi szolgálat a rekkenő hőség miatt. A figyelmeztetés várhatóan a hétvégéig érvényben marad. A rendhagyó idő kivédésére a szakemberek napi 4 liter folyadékot, valamint a szabad levegőn dolgozóknak óránként 5-10 perc pihenőidőt javasolnak.
4 keréken érkezett ma az eső a fővárosba, ahol az egyetlen csapadékforrást a közterület fenntartó locsoló autói jelentették. A cég napi 24 órában műszakonként 2800 köbméter víz felhasználásával igyekezett hűteni a budapesti utakat. Mindeközben az ANTS munkatársai mindenkit arra figyelmeztettek, hogy a folyadékpótlás mellett a sópótlásról is gondoskodjunk. A szívgyógyszereket szedő betegeknek pedig ki kell kérniük kezelő orvosuk tanácsát.
Tavaly egy alkalom már került sor a másodfok életbelépésére, és ez összesen 4 napig tartott. Idén pedig ez már a 3. alkalom, és összesen körülbelül a 15. napnál tartunk.
A hőség miatt átcsoportosítják erőiket a mentők is. A Szaharát idéző hőmérséklet miatt elsősorban a sürgősségi ellátásokra törekszenek a szolgálatnál.
Most már tartósan elmondható az, hogy az átlagos napi 300 fővárosi riasztás helyett 400 fölötti esetben nyújtunk segítséget naponta. és országosan is jellemzően a nagyvárosokban jelentősen megnőtt a hőség okozta rosszulétek száma.
A hőségben a lakosság vízfelhasználása is megnőtt. Bár vízkorlátozási intézkedéseket nem kellett bevezetni, a szerdai vízfogyasztás a fővárosban már meghaladta a 700 ezer köbmétert.
Ez volt a híradó július 20-án csütörtökön este. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A Rabotnicki Skopje elleni BL selejtezőre készülő Debrecen, illetve a Kairat elleni UEFA kupa selejtező második felvonására hangoló Fehérvár a szuperkupa visszavágóján mérhette le pillanatnyi formáját. A bajnok 1-0-ás előnnyel vághatott neki az adásunk előtt nem sokkal véget ért mérkőzésnek.
A szuperkupa első mérkőzéséhez hasonlóan Debrecenben is a vendégcsapat szerzett korán vezetést. A 6. percben Horváth Gábor fejelt Csernyászki kapujába, így összesítésben kiegyenlített a fehérvári csapat. Ettől némileg aktívabb lett a Loki, és ökölvívó hasonlattal némi maszatolás után rohamozni kezdett. A 25. percben Bogdanovics távoli lövése a kapufát találta el. A 31. ugyanő kecsegtető helyzetben mellé fejelt. A 34. percben már zörgött a vendégháló, ám Brnovics gólját lesállás előzte meg, így maradt a 0-1. A 38. percben Szatmári szabadrúgása tornáztatta meg Sebőköt, és az első félidő zárásaként egy fehérvári kontrát Dajics fejezett be pontatlanul. Fordulás után egy csere vitt életet a hazaiak játékába. Az 51. percben Dzsudzsák Balázs mértani pontosságú beadását Bogdanovics bólintotta a kapufára, a kipattanót pedig Brnovics vágta a keresztlécre. Óriási szerencséjük volt ekkor a vendégeknek. Egy perccel később viszont már semmi nem akadályozhatta meg az egyenlítést. Dzsudzsák mesterien lőtt a bal felső sarokba. A 66. percben Virág fejese után került el a labda a fehérvári kaput, mint ahogy a 67. Bogdanovics csavarása is célt évesztett, de ebben egy vendégvédő is szerepet vállalt. A 75. percben megfogyatkozott a Debrecen. Fábián játékvezető Bernátot parancsolta idő előtt az öltözőbe egy tucat szabálytalanságért. Mégis a Loki maradt veszélyesebb, Bogdanovics távolról próbálkozott ígéretesen, majd a 88. percben eldőlt a szuperkupa sorsa. Bombi beadása után Kohler és Zsolnai közös erővel juttatta a labdát a kapuba, így a Debrecen kettős győzelemmel védte meg címét.
A döntők felé közeledve már biztos, hogy a magyar küldöttség nem jön haza üres kézzel a plovdivi ökölvívó Európa-bajnokságról.
Bedák Zsolt tegnapi magabiztos sikere után a 64 kg-os kategóriában Kánté Gyula is fölégyesen győzött a plovdivi EB-n, így már két magyar ökölvívónk is a legjobb négy közé került. A 91 kg-os kategóriában ugyanez a bravúr nem sikerült Darnos Józsefnek, de így is már két érmet magáénak tudhat a magyar válogatott.
Eddig ragyogó 10 mérkőzést nyertünk, maximálisan elégedettek lehetünk a versenyzők teljesítményével. Egyetlen egy versenyző nem volt olyan, akivel nem voltunk megelégedve.
A döntőbe kerülésért Bedák Zsolt és Kt. Gyula egyaránt orosz ellenféllel kerül majd szembe a plovdivi szorítóban. A kapitány szerint Kt.-nak valamivel nagyobb esélye van.
Mivel az uniós országok bajnokságán ott nyerni tudott, itt is jó állapotban van, most 80% fölött van a formája, én úgy érzem, és nagyon meg fogja nehezíteni az orosznak az esélyét. A győzelemhez én szerintem ő nyerni is fog.
Szinte hihetetlen sporttörténelmi versenyzéssel győzött az idei Tour de France egyik nagy esélyese a mai 200 kilométeres hegyi szakaszon.
A Tour 17. szakasza az utolsó hegyi erőpróbaként várt ma a mezőnyre, akinek még voltak nagy tervei az idei versennyel, annak most kellett akcióba indulnia. Két első, egy második, egy harmadik és zárásként egy kiemelt kategóriás hegy emelkedett az elszánt kerekesek elé. A legaktívabbnak a tegnapi etapon megfőtt Floyd Landis bizonyult, aki mindent megpróbált a sárga trikó visszaszerzéséért, pedig minimális segítséggel tekerte végig a szakaszt. A magány nem különösebben zavarta az amerikait, sorra lerázta ellenlábasait, és végül bő 5,5 perces előnnyel előzte meg Carlos Sastrét, és több mint 7 perccel a még mindig sárga trikóban pompázó Oscar Pereiro Siót. Ezek után váratlanul szorossá vált az összetett verseny. Pereiro Sio 12 másodperccel vezet honfitársa, a szintén spanyol Sastre, és fél perccel a tegnapi szakasz után már leírt Lendis előtt.
A mai Dunasportokban közreműködő minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van. Gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódnak a forró nyári napok. A kontinens nagy részén száraz, meleg idő uralkodik, Észak-Kelet-Európában azonban frontok okoznak hűvös, változékony időjárást. Ma csendes, meleg éjszakára számíthatunk, hajnalra a hőmérséklet általában 14 és 21 fokig csökken. Holnap délelőtt gyorsan melegszik, majd a levegő szikrázó napsütésben lesz részünk. Kora délután gomoly felhők jelennek meg az égen, és főként a nyugati megyéinkben, valamint az északi hegyvidéken kell majd záporokra, néhol zivatarokra számítani. A délkeleti szél napközben többször megélénkülhet, kora délután a maihoz hasonlóan 30-34 fokot mérhetünk. Holnap fronthatással nem kell számolnunk, az UV-sugárzás egy óra körül lesz majd a legerősebb. Az erős, tűző napsütés igencsak megterhelheti szervezetünket. A folytatásban is marad a nagy hőség, szombaton és vasárnap délután általában 31 és 35 fok várható. A sok napsütés mellett helyenként egy-egy frissítő záporra, néhol zivatarra számítanunk kell. Szombaton délután főként a Dunántúlon megerősödik majd az északi szél. Az éjszakák enyhék, közepesen felhősek lesznek, hajnalra 17 és 22 fokig csökken a hőmérséklet. A jövő hét elején is marad még a kánikula, helyenként egy-egy frissítő záporral, akkor a délutáni órákban 30-35 fokot mérhetünk. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Találkozásánál sikerrel megvívott csata hírére hálaadó ünnepségeket tartottak Európa szerte. Ünnepeljünk mi is az 1456-os diadal 550. évfordulóján. Legyen ez a nagy folyó és a Duna menti népek ünnepe is. Találkozzunk július 20-a és 23-a között a Pesti Dunaparton.
Franz Ferdinand,
Placebo,
The Rasmus,
Goran Bregovic, Roger Sanchez, Robert Plant, Caesar Sisters,
Sziget 2006. Idén kétféle heti egy kapható. Sziget, mert kell egy hét együttlét.